képviselői ezt megszavazták, és ugyancsak ez a három civil szervezet Magyar Péterhez fordult ennek az új génkezelési technikák ügyében, azzal a címmel, hogy az embereknek joguk van tudni, hogy milyen élelmiszert vesznek, nyílt levelet küldtek. Erre egyébként közben már meg is érkezett Gajdos László válasza, aki viszont határozottan kiállt az új génkezelési technikák ellen. Szóval, hogy is vagyunk? Mik azok a változások, amik megjelentek az új törvényben? Mik a legfontosabb szempontok, amiket újra vissza kellene hozni? Erről fogom most kérdezni Rosszik Pétert, a Magyar Biokultúra Szövetség alelnökét. Szeretettel köszöntöm.
Igen, jó napot kívánok. Itt vagyok. Igen, hát eddig voltak a klasszikus GMO-k, amik gyakorlatilag transgenikus élőszervezetek voltak, össze-vissza keverték a géneket, egymástól távol álló rendszert, amik kategóriáknak a géneit keverték. Most az új NGT-knél, amiről a vita zajlik, ezt veszük egy olyan körre, amelyik egymással ivarja kompatiáns növényeket tartalmaz. Tehát a természetben is létrejöhetne egy géncserélődés a kezdődés során, és ezeket új kategóriába helyezték, és ezzel próbálják elfogadtatni ezt a technikát, a technológiát, amelyik a számunkra elfogadhatatlan, mert a természetben való olyan szintű beavatkozás, amelyik nem indokolható, és nincs is rá szükség, mondhatjuk nyugodtan így is. Ez a fő problémánk ezzel, és rendkívül sok olyan körülmény merült föl, amelyiket nem nagyon lehet értelmezni. Csak egy példát mondanék, hogyha egy genomba 19 módosítás van, akkor az új NGT, hogyha 20, akkor már nem új NGT. Kiszabta meg ezeket a pontokat, hogy a módosítás hányan lehet. Semmifajta tudomás magyarázata nincs. Az egész arra irányult, hogy az egészet elfogadhatóbbá tegyék a fogyasztók számára, és ez új technika ugyanazokat a kockázatokat hozza magával, mint a korábbiak hozták. És ami legfelháborítóbb, nekünk kettő olyan felvetésünk van, az egyik az, hogy míg a korábbi GMO-kat jelölték, rajta volt kötelező az élelmiszerek jelölésén, hogy ez GMO, az újaknál ezt a jelölést el akarják hagyni, a jogszabály erős, hogy nem kell jelölni az ilyeneket, úgyhogy egy fogyasztó, hogyha idegenkedik az ilyen fajta természet ellenes élelmiszerektől, vagy tápláléktől, akkor nem fogja tudni megszabni a saját fogyasztása során, nem tudja eldőtt ad egy gyerekének ilyen élelmiszereket, amit így módosítottak, ugye felháborító dolog mi. Még azt kértük, oké, hogyha van egy új módosítási rendszer, új géntechnológia, akkor legalább írják egy új NGT-t. És hogyha a fogyasztó akarja, akkor megveszi, akarja, nem. De a döntéshozók úgy határoztak, hogy ezt le kell hagyni, mert ha rátennék, akkor ugyanaz elutasítás lenne az európai polgárok részéről, mint ami a régiekkel kapcsolatosan is volt. Tehát ez az első számú, és a legnagyobb fő problémánk az, hogy ez egy korábbi európai parlamenti álláspontban szerepelt, hogy így kell lennie, amikor egyeztettek egymással a bizottsággal, a tanács és a parlament, akkor ezt a követelményt az európai parlament elvetette. Visszatérve a szavazásra, az Európai Parlamentnek hoznak döntéseit. Ott vannak a képviselők, sokkal több képviselő volt Magyarország részéről, akik ellene szavaztak, mint akik mellette szavaztak. A Tiszapártból is összesen 3-an szavaztak a képviselőkkel az egész kérdéscsoportban, tehát ez semmifajta elkötelezés nem jelent a Magyarország részéről, és mi azt szeretnénk elfogadtatni és megérteni, és Gajdos miniszter úr is fogadta, hogy a Magyarország az álláspontja ettől lehet eltérőbb és szigorúbb és konzekvensebb, igazodva ahhoz a több mint 20 éves gyakorlathoz, ami Magyarországon pártpolitikától függetlenül a GMO-k elutasításában mindig is megjelent.
Ugye ez azért is fontos, mert ahogy mondta, hogy egyrészt nem is tudnánk róla, hogyha ezek a génmódosított élelmiszerek az asztalunkra kerülnek, hiszen nem kötelező ezeket megjelölni. Másrészt pedig, hát nekem az az érzésem...
Nem is kell. Hát nem is kell, nem is lehet a mostani szabályok szerint. Mert azt mondják, ugyanolyan, mint a hagyományos nemesítés előtt növények. Bocsánat, hogy vele szóta nem szoktam, de ez nagyon fontos pontosítás.
Számomra ez kicsit olyan, mintha egy ilyen jóváhagyott emberkísérletben vennék részt. Tehát, hogy én nem szeretnék saját magam sem génmódosított élelmiszereket enni, de hogyha látom, hogy ez mondjuk olyan, akkor tényleg van lehetőségem arra, hogy nem veszem meg. De hogy nincsenek azért még olyan tapasztalataink, nincs sok olyan generáció, aki ezeket az élelmiszereket ette volna, hogy tudjuk, hogy milyen hatással van pontosan a szervezetre, hogy mi a mi történik velünk, tehát hogy gyakorlatilag ez olyan, mintha az én saját engedélyem nélkül belerángatnának egy kísérletbe.
Hát abszolút egyetértek ezzel. Az a gond, hogy Amerikában, USA-ban a legjobb hagyomány a gémozati elmiszerek, de ott nem jelölik. Nem tudják kiszámítani a tudósok se, hogy milyen kockázattal jár, mert nem tudja, hogy ette vagy nem ette. Ugye miatt van az, hogy egy ilyen tudomány részéges eltűntetett jelenségekről van szó, és ugyanezt fog bekövetkezni az európai közösségbe akkor, hogyha ez a új jelenségek jelölése, új engedélyek jelölése nem lesz kötelező. És ugye nyilvánvaló, hogy ez a tapasztalatuk, hogy az európai közösség a régi gémokat elutasította, és most ezt szeretnék elkerülni ezzel, hogy elő is ne hagyják róla. Ugye mi a biogazdálkodás képviseljük, nekünk mondhatnánk, hogy előny is lehet ez az új helyzet, mert a döntéshozók elfogadták azt az álláspontot, hogy a biósoknak ettől a terméktől is mentesnek kellene az új NGK-től is. Ezért van egy jelölési kötelezettség a vető magukra, és a biogazda fogja tudni, hogy NGT-t vagy nem, mert ez NGT-t nem is lehetett új módosítottak. Ezért a bioélelmiszereknek a piaci szerepe is felértékelő, viszont felelősen úgy gondoljuk, hogy vannak olyan társadalmi hatásai az egésznek, és az emberiségre való hatásai, amik magasabb rendűek, mint hogy a bió majd előbbre fog menni az egésztől. Ezért csatlakoztunk és fogtuk össze a Greenpeace-szel és a Természetek Szövetségével, mert azt látjuk, hogy ez egy magasabb érdek, mint az, hogy a biónak majd jobb lesz a piaca.
Ugye ennek az lehet a megoldása, hogy az Európai Unió bíróságához fordulnak, és ugye Gajdos László leveléből úgy tűnik, hogy ebben a kormány is támogatja, legalábbis a minisztérium egészen bizonyosan önöket.
Igen, igen, a kormány döntés kell hozzá, az is írtok a miniszterelnök úrnak is, hogy adja ki az engedélyt arra, hogy Magyarország ezt az álláspontot képviselje és menjen a bíróság elé. Remek szakemberek vannak a minisztériumban, vagyis miniszterium mellett, akik szinte kész anyaggal rendelkeznek arra, hogy a bírósághoz be lehessen nyújtani. Vannak csatlakozásra hajlamos partnereink is, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, és jó pár más európai tagállam, és akik pontolgatják, sőt Szlovákiában a döntés is született, hogy oda fordulnak, és ha összefognánk egymással, akkor sokkal nagyobb lehetőség ennél. Legalább azt lehet kéne, hogy egy jelölés legyen kötelező, és akkor az európai fogyasztó tudja azt, hogy mit tesz a gyereke azt a lár, vagy maga elé. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos lenne ebben a kérdésben, hogy Magyarország oda lépjen, ahova való. És egyébként az hozzá kell tenni, hogy azért nagyon bíznak is bennünk az európai közösségben, azok a közösség, akik elutasítják ezt a technológiát, mert Magyarország az alaptörvényében, most a módosítás után is szerepel, hogy génmódosítástól mentes mezőgazdaság. Mi nyugodtan hivatkozhatunk arra, hogy a mi alaptörvényünk vagy alkotmányunk a sokkal régebbi, mint az a mostani európai jogszabály, amiknek elvárhatnánk a tiszteletbe tartását. Legyen is várjuk. Úgyhogy most nagyon nagy a tét, és nagyon reménykedünk abban, hogy nagyon jó választ fogunk kapni a beadványainkra és kéréseinkre, amelyikben hatalmas előrébb is miniszter úrnak, vagy is miniszter úrnak a levele.
Ugye ezt az Európai Parlament már elfogadta, ez azt jelenti, hogy ez majd életbe lép, vagy pedig, hogyha beadják majd ezt a perkeresetet, akkor ez halasztó hatályú, vagy addig, ameddig nem születik döntés, és ugye itt a kérdésem az, hogy mennyi idő alatt születik döntés, addig viszont ez a törvény van életben. Nem tudom, igen, hogy jogilag ez hogy működik.
Úgy működik, hogy 2 év múlva lép hatályba. Most elfogadták, és arra van pont ez a 2 év idő, hogy el lehessen érni azt, hogy a bíróság ezt tudja bírálni. Az a baj, hogy nagyon rövid idő áll rendelkezésre, elfogadta az Európai Parlament, ha jól emlékszem, hogy 60 napon belül kellene összeszerveződni, abból már 30 lett el. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezen 60 napon belül benyújtsuk, és akkor a 2 év múlva, mire hatályba lépne ez, hogy ezeket az új engedélyeket úgy tekintik, mint egy hagyományos nemesítés termékét, akkor nem lépne hatályba. Egyébként az Európai Bíróságnak volt egy korábbi döntése már egy hasonló ügyben, ahol a várakozás eltérően rendkívül pozitívan ítélték meg a kérdést, ott döntötték, hogy az új NGT-k is génmódosítottak, és mondhatjuk azt, hogy talán erre mutató az, hogy Nagy-Britannia 3 hónap ezelőtt egy ugyanilyen átvételt jogszabályot az ottani felesleges bíróság határon kívül helyezett, pont a jelölési elhagyása meg a nem kedvező támogatás miatt, úgyhogy jó úton járunk szerintem.
Tehát ezek szerint akkor még...
Kapja Magyarországa hozzájárulást.
Tehát ezek szerint van 30 napunk arra, hogy ezt most beadjuk, és megtaláljuk hozzá a partnereket, és utána elvileg ez alatt a 2 év alatt a bíróságnak döntenie kell. Mármint ami marad ebből a 2 évből.
Nem a bíró is sosem lép hatályba. Ez az európai jogszabály. Ilyen módon, hogy most van.
Hát úgy legyen. Sok sikert kívánok mindannyiunk érdekében ehhez a perhez, meg hogy sikerüljön időben beadni. És nagyon szépen... Köszönöm, hogy itt volt velünk. Rosszik Péter, a Magyar Biokultúra Szövetség elnöke. Viszonthallásra.
Perc.
Igaz, hogy csak holnap kezdődik az augusztus, de utána már csak egy hónapunk marad arra, hogy aztán elkezdődjön az iskola. A tanárok talán még picit pihennek, hogyha nem táborban vannak a gyerekekkel, de az egészen bizonyos, hogy a hónap közepétől már elkezdődik számukra az új tanév. Na de hogyan? Azt tudjuk, hogy a Klebersberg központ új vezetőt kapott, más feladatai lesznek, más funkciói, bár úgy tudtuk, hogy ez egész központ úgy, ahogy van, megszűnik, és gyakorlatilag megmaradtak a tankerületek is, amelyekre most új vezetőket keresnek, amire augusztus 20-án fogják kiírni majd a pályázatokat. Szóval, hogy fog szeptember 1-én indulni az év, és mit lehet tudni az új Klebersberg központról, a tankerületek szerepéről, funkciójáról, és úgy egyáltalán mire számítsunk? Erről fogok most beszélgetni Gosztonyi Gáborral, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnökével. Szeretettel köszöntöm.
Szép jó napot kívánok!
Hát nem az első tanév eleje, amiben kezdünk így egymással beszélgetni, és hát most tényleg rengeteg változás van. Ugye most azzal, hogy a Klebersberg központ mégiscsak megmarad, viszont új funkciót fog kapni, ezzel mit tud kezdeni egyébként a Pedagógusok Szakszervezete, illetve átlátható-e már most, hogy pontosan mi fog történni? Egy hónapunk van a tanévkezdésig.
Kicsit hidegzóanyként érte ez a tegnapi Facebook bejegyzés. Igazából nem tudunk kezdeni vele, mert ez a Facebook poszt. Itt konkrétumokat tudni mondani, illetve akkor tudunk tudni, mi is megtudni, hogyha A lesz egy B, ha még előtte fog tudni a szakszervezet véleményét, mint hogy ezt konkrétan jogszabályi formában öntik.
Ugye gyakorlatilag egy ilyen Facebook bejegyzésből értesült mindenki arról, hogy itt mi fog történni, ez egy új kommunikációs csatorna úgy tűnik, amit hát nem tudom, én nem szívesen szoknék meg, de ez az én ízlésemről szól valójában. Viszont az, hogy egy hónappal a tanévkezdés előtt gyakorlatilag lóg a szakma a levegőben, az nem könnyíti meg se az átállást, se pedig azt, hogy bármire fel lehessen készülni.
Ez sajnos így van. Hát ugye a pedagógusok hozzászoktak már, hogy minden tanévkezdet az nehéz. Itt most talán a nehézség az azt jelenti, hogy az áprilisi választások kimenetele után mindenki felfokozott várakozással tekintett a jövő elé. Azt mi igyekeztünk a kollégákban tudatosítani, hogy azért a 2026-27-es tanévben olyan lényeges nagy változásokra azért ne számítsanak, mert ezt az óriási nagy rendszert egy nyár alatt átalakítani, főleg hatékonyá tenni és úgy átalakítani, hogy ez egy jó modell legyen, ez gyakorlatilag lehetetlen. Az, hogy egy kormányprogram eltér a választási programtól, ehhez már sajnos hozzá vagyunk szokva, mert igen, mi is arra számítottunk, hogy a Klebersberg központ és a tankerületek megszűnnek, és valami teljesen új struktúrát próbálnak kialakítani. Ehhez képest tulajdonképpen ez a Facebook poszt, ez több kérdést vetít előre, meg több kérdést vet föl, mint amire jelenleg tudjuk a választ. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy most mi lesz itt az önkormányzatokkal? Mi lesz az önkormányzatok szerepe? Ugye a Facebook posztból azt tudjuk, hogy a tankerület vezető kiválasztásába be akarják vonni a polgármestereket. Oké, de egy tankerület az több járást foglal magába, több járást, még több települést, de nem értjük, hogy ebbe a kiválasztási folyamatba például az önkormányzatok miként, hogyan fognak tudni beleszólni. Azt sem értjük, hogy mi van azzal a tervel, ami arról szólt, hogy ugye azok az önkormányzatok, akik szeretnék, azok visszakaphatják az oktatásnevelési intézményeiket. Mi beszélgettünk, illetve kaptunk információkat polgármesterektől, mi is figyelmeztettük őket, hogy ez az oktatási rendszer, főleg ez a tankerületi rendszer, ez szándékosan alulfinanszírozott. Ha hinni lehet azoknak a morzsáknak, amik itt a Facebook posztban, illetve különböző portálokon megjelentek, akkor az a hatás tanulmány, vagy az átvilágítás, ami a tankerületek munkájá kapcsán lefolyt, az ugyanezeket tudta megállapítani. Tehát igazából nagy rendszer szintű újdonságot nem tudunk, viszont ezt a jelentést, ezt még teljes egészében senki nem látta, tehát nem tudjuk, hogy milyen következtetésekre jutottak az ellenőrzések során. Úgyhogy annyit tudunk, hogy átalakul kvázi egy ilyen középirányító szerv helyett, egy tanácsadó szerv lesz belőle, csak itt megint fölmerül egy kérdés. Ugye, ha ezek a tankerületek megmaradnak, van olyan tankerület, ami 50-60 kilométerre található iskola eddig felettese volt, most akkor csak tanácsadó szerve. Hogy fog ez az egész működni? Nem tudjuk, tehát azért mondom, hogy mi is elküldjük az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumnak a levelet, hogy erről sürgősen egyeztetni kell, mert egyelőre az ember csak kapkodja a fejét, hogy mi történik.
Ugye azt is tudjuk, hogy változik a szakképzés.
Hát ez meg még egy kérdés, mert ott még annyi egyeztetés se volt, mint a köznevelés területén. Igen, mi is teljesen véletlenül vettük észre azt a jogszabálytervezetet, aminek egyébként megint csak a lóhalában végzett munkának köszönhetően, valószínűleg ennek köszönhető, hogy a címe sem jó, mert szakképzési intézetekről beszél, illetve intézmények, az a lényeg, hogy nem sikerült eltalálni a címet se, de erről meg még annyi egyeztetés se volt, sőt, a pedagógusok szakszervezete még májusban követelt, amikor napvilágot látott az a kormányrendelet, hogy a tankerületeket át fogják világítani. Mi ezt egészen világosan tettük az oktatási kormányzat számára, hogy a szakképzésben egy ugyanilyen átvilágítás elengedhetetlen. Se arról nem tudunk, hogy ez megtörtént volna, se arról nem tudunk, hogy mik a tervek a szakképzéssel. Azt tudjuk, hogy az országgyűlés előtt lévő törvény javaslatban az szerepel, hogy mint már bejelentettek, az úgynevezett kettős hatalom, amit a pedagógusok szakszerte már 2017-18-ban közszerencet kitalálták, jeleztük, hogy ez biztos, hogy működésképtelen, ez most megszűnik, és itt is kiírnak majd pályázatot, és egy fő lesz a centrum vezetője. Oké, de a centrumok szerepe fog változni? Nem fog változni? Az NSFH, ugye a Nemzeti Szakképzés és Felnőttképzési Hivatal, ami tulajdonképpen a szakképzésben kvázi a Klebersberg központ szerepét töltötte be, az most marad középirányítói szerv, az is átalakul egy ilyen szaktanácsadó támogatói szervezetté. Semmit nem tudunk, az biztos, hogy egyelőre az NSFH élén még továbbra is magyar zita van, de a szakképzés területéről sokkal többet sajnos nem tudunk, pedig a kollégák ott is nagyon várják.
Múlva a szeptember 1-e. Amit én láttam, több kommentet is elolvastam egyébként így a hírhez, és nagyon sokan felvetik azt, hogy gyakorlatilag a technikai dolgozókról sehol, semmilyen platformon nem esik szó. Se a szabadságukról, se a fizetésemelésükről, hát pedig nélkülük azért nehéz elképzelni egy oktatási intézményt.
Így van, és ugye ez megint csak egy konkrét ígéret volt a TISZA javaslatai között, tehát ez egy konkrét kampány javaslat volt, hogy 25%-kal meg fogják emelni a nevelést oktatás közvetlen segítők és a technikai dolgozóknak a bérét. Erről most nagyon nagy csönd van, és egyébként például mi azért is vagyunk ezen megdöbbenve ezen az átalakítási, illetve inkább csak átnevezési terven, mert azzal, hogyha most megmarad a Klebersberg központ, megmaradnak a tankerületek, akkor ezeket az intézményeket, ezeket fönn kell tartani, nem kevés pénzből. Ha valami olyasmi átalakítás létrejött volna, amivel jelentős összegeket meg lehetett volna spórolni, ez a megspórolt összeg, ez biztos, hogy a béremelés egy részét fedezte volna. Én kiszámoltuk, itt nem olyan óriási összegekről van szó, ez egy évre, ami most ez a 25%-ot jelent, ez körülbelül olyan 30 milliárd forint. Tulajdonképpen csak, hogy értsék a rádióhallgatók, ez mennyit jelent, ez nagyjából a fele vagy harmada annak a szolidaritási adónak, amit Budapesttől az elmúlt években például a kormány sarcként beszedett.
Gyakorlatilag én azt nézem egyébként Lanner Judit levelében is, hogy arról ír, hogy a központosítás nem tette hatékonyabbá a rendszert, mélyültek a pedagógus hiányból, az alulfinanszírozottságból, tud most adminisztrációból fakadó problémák. Mégis ugye az átvilágítás alapján itt a KK, a Klebersberg központ és a tankerületi rendszer átalakítása mellett döntöttek, de ettől nem szűnik meg a központosítás, még hogyha át is nevezzük, még hogyha nem is lesz olyan funkciója, mert nem tudjuk, mi fog történni, vagy legalábbis nekem így tűnik ebből a levélből, hogy olyan nagy változásra nem lehet számítani, majd meglátjuk, hogy mi lesz a végső.
Igen, amiket itt a levelekben meg a posztokban olvasni meg hallani lehet, azok gyakorlatilag ilyen nagyon jó, hogy mondjam, lózungok. Nekem személy szerint is, és a pedagógusok szakszervezetének egyébként a vezetősége szerint is, ezt a Facebookot a jelenlegi kormány mint egy lakmuszpapír használja, tehát itt jelentenek be ötleteket, és mintha megnéznék, hogy akkor melyik ilyen posztra ugrik rá a magyar társadalom, hol lesz nagy a felháborodás, és akkor azon majd változtatnak. Itt egy kicsit, mintha a szekér egyébként megelőzte volna a lovakat, mert megvolt ez a bejelentés, de konkrétumot senki nem tud. És még egyszer mondom, senki nem tudja, hogy mit jelent az, hogy támogató szervé alakul át a tankerület. Azt értjük, hogy az iskolák elméletileg visszakapják a jóval nagyobb önállóságokat, tehát ez a jogszabályban benne van, ez rendben van. Elméletileg azt is tudjuk, hogy önálló költségvetése most már tényleg végre önálló költségvetéssel kell, hogy rendelkezzenek az iskolák, de fölvet megint egy olyan kérdést, a jelenlegi intézmények igazgatóinak nagyon nagy döntő többsége, szerintem egy olyan 75-80%-a életében nem volt még abban a helyzetben, hogy önálló költségvetést kelljen készítenie. Na most akkor ez hogy fog működni? Arról nem beszélve, hogy ugye ez mindig is probléma volt, hogy a tanév az nem esik egybe a pénzügyi évvel. Tehát itt most akkor most erre a 4 hónapra, szeptember 1-től december 31-ig marad ez az alulfinanszírozottság, és akkor az új költségvetés majd csak 2027. január 1-től lép életbe, vagy már valahonnan pumpálnak pénzt ebbe a rendszerbe, hogy működni tudjon. Tehát ez szép, ezek a lózungok, hogy a kémia órát a kémia tanár tartja, vagy tartsa, de ez körülbelül olyan mondat, mintha azt mondom, hogy jamaika a jamaikaiaké. Tehát ennek se füle, se farka. Egyébként a pedagógusok szakszervezete már több éve, lassan már egy évtizede ezt hajtogatja, hogy a szaktanárokat meg kell tartani, és szaktanárokat képezni kell, mert nem szakos tanárok tartanak már nagyon sok helyen tanórákat. De ez ettől, hogy mi is ezt kijelentjük, ez ettől nem fog megváltozni.
Na akkor, hogyha már ott tartunk, hogy tanárokat képezni kell, most ugye már tudják, hogy kiket vettek fel és hova. A pedagógus szakokra most milyen volt a jelentkezés? Mert azért látjuk, hogy most már mindenki tudja, hogy hova fog menni. Meg azt láttam, hogy rengeteg, nem tudom, de úgy számomra olyan sok gyógypedagógus is jelentkezett.
Igen, csak meg kellene nézni a szakokra jelentkezettek például életkorát. Mert ugye azt tudjuk, hogy ahol valóban új pedagógusokat képeznek, azok alapvetően az államilag finanszírozott nappali és osztatlan tanárképzési szakok. Na, ezekre ilyen kb. 3000 tanuló jelentkezett, itt valószínűleg a nagy részük az fiatal, tehát most került ki a középiskolából, idén végzett, vagy esetleg tavaly végzett, attól függ. De azt is tudjuk, hogy egy ilyen képzés során óriási a lemorzsolódás. Konkrétan a mi ismereteink szerint, és egyébként a hirdetésekben látva, több ezer gyógypedagógus is hiányzik a rendszerből. Ugyan a gyógypedagógia szak az nagyon népszerű, de a mi információink szerint nagyon sokan szülőként végzik el ezt a szakmát, mert hogy egyre több gyermek rendelkezik valamilyen papírral, legyen ez sajátos nevelési igényű, legyen ez BTMN, tehát beilleszkedés tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermek, és akkor ennek számos árnyalata van, és mivel eddig a rendszer nem tudott segíteni ezeknek a gyerekeknek, és nem nagyon foglalkoztak velük, itt most már évek óta az a tapasztalat, hogy nagyon sok szülő ráveszi magát arra, hogy levelezőn vagy esti képzésen, tehát nem nappalin, és viszonylag már korosan elvégzi ezt a szakot, hogy legalább ő szakértőként tudjon segíteni a gyermekeinek.
Hát reméljük, hogy azért elég sokan lesznek majd azok, akik a szakmában is maradnak, ugye ezt tényleg nem tudjuk soha, hogy hányan vannak, illetve ami még rendkívül nagy problémát szokott okozni az, hogy a reál tárgyakat nagyon kevesen választják pedagógus szakként, vagy akik választják, azokat hát elcsábítanak a jobban fizető állások. Még egy utolsó kérdésem van pont emiatt, hogy ugye itt a béremelésekről is szó volt akkor, amikor a választási programban leírták azt, hogy milyen oktatási rendszert képzelnek el. Mi van a béremelésekkel?
A béremelésekről itt most a TISZA kampányban azért nem volt szó, mert ugye itt 2031-ig van egy Európai Bizottság magyar kormány közötti megállapodás, 31-ig a magyar államnak garantálnia kell, hogy a diplomás átlagbérek 80%-át el fogják érni a pedagógus átlagbérek. Ugye az új kormány, ami erről tárgyaltunk, elméletileg ők ilyen 2-3 ezer forint különbözetet láttak a január 1-én bejelentett összegek és a júniusban mért adatok között. Ezt mi erősen vitattuk, mert hogy a versenyszférában jóval magasabb volt a bérnövekedés, úgyhogy majd, ha elkezdődik a tanév, és látunk valamit már, akkor itt tulajdonképpen a harmadik negyedév végén, tehát szeptember, október végén már majd többet fogunk látni, és biztos vagyok benne, hogy tárgyalni fogunk az oktatás irányítással, hogy ez a kompenzáció, hogy már nem béremelésekről van szó, hanem csak kompenzáció.